Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Először sportolóként bizonyított, 18-szoros kupagyőztes és magyar bajnok, 4 danos cselgáncsozó. Talán ennek is köszönhető, hogy nem ismer akadályokat, áttöri a gátakat, amit a fejébe vesz, azt tűzön vizen keresztül viszi. Ismerősei szerint gyakran elmondja, ő nem szerencsét, hanem lehetőségeket keres és talál. 2003-ban apjától vásárolt egy több százmilliós veszteséggel üzemelő céget. Ez volt a Szent Királyi. Mára már évente 500 millió üveg ásványvizet adnak el, sőt hozzá tartozik a Pepsi üdítőket és élelmiszereket gyártó cége is. Előbb a műsor szponzorának üzenete, majd Balogh Levente következik.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a 3 pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Azt mondta önről valaki, hogy ön elsősorban érzelmi alapon szokott dönteni, mármint a vállalkozásaiba, és csak utána mérlegeli, hogy ez mennyibe kerül. Ez igaz?
Mindig azt szoktam mondani, hogy kétféle üzletember van. Van, aki érzelmi alapon és alkotó üzletember, meg van a pénz alapú, aki pénzt akar csinálni.
Aki alkotó alapú, az nem szokott ráforagni időnként?
De rászokott. A pénz alapú is rászokott egyébként.
És akkor ő nagyon bosszús? Tehát az a típus, aki van annyira célorient üzletember, hogy ilyen kudarcot azért pár napig nehezen visel?
Hát az az igazság, hogy kudarc az nekem nem volt. Tehát a döntéseimet azt általában nem bántam meg.
Az ön esetében mi a siker? Vagy mi a siker fokmérője?
Nekem abszolút a siker sztorim, meg amit sikernek élek meg, az maga a Szent Királyi ásványvíz. És tulajdonképpen azon is belül az, hogy az ásványvíz kategóriát idézőjelben azt én hoztam, vagy mi hoztuk létre a Szent Királyi ásványvízzel. Szóval nagyon sok olyan trendet, kategóriát teremtettünk, ami most iránymutató és irányadó. Nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is. És az, hogy egy ilyen márkát a nullából, ugye 93-ba fedeztük fel a forrást, 2004-ben kezdtük el a komolyabb márkaépítést, és hogy ennyi idő alatt sikerült az országnak, meg a magyar embereknek egy olyan nemzeti kincset brandé építeni, mint a Szent Királyi ásványvíz.
Ezt a brandet gyakran említi a nyilatkozataiban. Önnek miért annyira fontos a márkaépítés is, hogy egy bizonyos brand, márka, az önhöz kötődjön, és azt ön építse fel.
Mert ugye vannak a festőművészek, vagy a költők, azok is, hogy a festőművészek rajzolnak valamit, attól egy rajzoló lesz. De hogyha alkotnak, létrehoznak egy egy Munkácsi képet, vagy egy Leonardo alkot valamit, az maradandót alkot. Most ez nincs itt különbség egyébként az iparban se. Ha valaki a brandel tudja üzenni azt az értéket, amit létrehozott a márkával. Maga a brand szó mögött nagyon sok dolog van. Munka, kitartás, hitelesség, minőség, és ez nagyon, és annál erősebb egy márka, minél erősebbek ezek a amplitúdok, amiknek az összeadódásából létrejön maga a márka.
Ön tulajdonképpen a márka sikerét, ön úgy gondolja, hogy az mindennél fontosabb? Tehát az adott esetben az anyagi hasznot is felül tudja írni?
Ha elkezdtem a márkát építeni, az első 5 évben egy forintot nem kerestem.
Ez meglepetésként érte, vagy ön eleve így tervezte? Tehát ez be volt kalkulálva?
Nem, én eleve egy ilyen beállítottságú ember voltam. Tehát az édesapámmal kezdtük el ugye az üzletet a 90-es évek elején. Ő más volt, ő pénzalapon vállalkozott, én érzelmi alapon, és ezért is volt az, hogy 2003-ban szétváltunk, és én megalapítottam a Szent Király Ásványvizet, mert én más szinten akartam vállalkozni, mint ő. Én meg azt gondoltam, hogy létre kell hoznom egy kiváló, egy kitűnő terméket, amit a piacra tudok vinni, a piacon el tudok adni, keresetté tudom tenni, és hogyha ne adj Isten, ezen még keresni is tudok, akkor az egy jó sztori tud lenne a végén. Az édesapám az, vagy egy olyan üzletember, aki pénzalapon vállalkozik, az létrehoz valamit, legyárt valamit, arra rárakja a hasznát, és megpróbálja eladni. Én létrehozok valamit, megkeresem a helyét a piacon, megteremtem rá az igényt, és utána a fogyasztó igények állítják be a terméknek az eladhatósági árát.
És mit szólt az édesapja, aki úgy tudom, hogy egy elég kemény, határozott ember volt, amikor előállt, vagy szembesült azzal, hogy az ő fia, az egy másfajta üzletfilozófiát követ?
Hát az egy nagyon intelligens, jó üzletember volt, és nagyon is becsültem, hogy tiszteltem ezért. Ugye azért volt, hogy 2003-ban szétváltunk, mert mondta, hogy én is mondtam neki, hogy én akkor megpróbálnám ezt egyedül. És szkeptikus volt egyébként, mert ugye a Szent Király Ásványvizet azt a saját édesapámtól vettem meg 2003-ban. 5-6 vállalkozás, több vállalkozásunk volt. Én felsoroltam belőle 4-et, hogy melyik az, amit el tudja képzelni, hogy el tud engedni. És a Szentkirályi telep, ugye akkor nem Szentkirályi ásványvízot, akkor itt marina szörpöket, üdítőitalokat, gyümölcsleveket töltöttünk. A víz az egy alapanyag volt itt. Volt ásványvizet, már gyártottunk, de nem voltunk egy nagy szereplője a piacnak.
Most azt akarja mondani, hogy ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Tehát az életciklusomnak abban a szakaszában voltam, hogy akkor hegyeket tudtam volna elhordani a hátamon, és ez a szakma, az élmiszer szakma, amiből meríthettem, meg keresgéltem, ahhoz kvázi értettem is. Tehát tanultam is, meg értettem is hozzá, hiszen nem belegondolok, most nem tartom magam olyan öregnek, de azért 30 éve az élmiszeriparban vagyok. Ez jelenti a kereskedelmet, a termelést, a gyártást, sőt az több is, mert a 80-as évek végétől egy elmiszeripari iskolába jártam, és konzervgyárakban, hűtőházakban dolgoztam minden évben, 18-17 éves koromtól.
Kvázi végigjárta akkor a ranglétrát, és az alapot ott tanultam.
Kőkeménye.
Egyébként egy ilyen emberben, és azt említette az előbb, hogy hegyeket tudtam volna megmozgatni, van egyfajta bizonyítási vágy, különösen még akkor. Azt meg tudja egy utólag fogalmazni, hogy pontosan kifelé? Tehát kinek akart ön akkor bizonyítani?
Saját magamnak, meg élsportoló voltam mindig.
Cselgáncsozott.
Igen, Budapest Honvédnek voltam válogatott versenyzője. Sikeres sportoló voltam, nagyon sok versenyt, országos bajnokságot, magyar bajnok voltam, OB-ket nyertem, 18-at is, budapesti honvéddel össze voltunk, csapat magyar bajnokok. Hétről hétre megnyertem egy aranyérmet, és nem álltam meg. A következő héten megint meg akartam nyerni, és 6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. És ott lett egy törés bennem, mert ugye én, mint minden sportoló, legalábbis a legtöbb, én olimpiai bajnok akartam lenni. Én a legjobb akartam lenni. De sajnos ez nem sikerült, mert nem úgy hozta az élet, és ezért 22 évesen, 21 évesen abba kellett hagynom a versenyszerű sportot.
Egy ilyen sikerorientált ember nagyon nehezen viseli az ilyet? Amikor szembesül azzal, hogy amire eladdig az életét feltette, az valószínűleg nem fog sikerülni.
Igen, és ez lett az az űr, tehát ez a beteljesületlen álom lett az, ami utána engem az üzleti élet felé terelt, és ott akartam bizonyítani azt, hogy igenis tudok a legjobb lenni. És ezt onnan hoztam magammal. Nem csak ezt egyébként, még nagyon sok dolgot a sportnak köszönhetek, de ez is egy fontos része.
Tud mondani egyébként egy olyan vízválasztó, vagy egy nagyon meghatározó üzleti döntését, vagy lépését, ami egyértelműen annak volt köszönhető, hogy önnek volt sportoló múltja, és ha ez kimarad, akkor mondjuk nem merte volna megtenni?
Hát az olyan volt több is. Volt 2003-ban, ugye, amikor kiköltöztem ide Szentkirályra, kirattam az irodámat, és egy raklap volt az íróasztalom, és egy 60 éves gépet örököltem, vagy kaptam az édesapámtól, amin 20-30 ember dolgozott, hogy lejöjjön egy flakon víz róla. Akkor el kellett döntenem, hogy 2004-ben hogy kezdem el az évet, hogy márkát kezdek el építeni. Neki megyek a nagyoknak, ugye a világ összes vezető vízgyártója itt volt. Itt volt a Nestlé, a Danone, a Pepsi és a Coca-Cola. Tehát, hogy én felveszem velük a harcot és márkát építek, vagy pedig beállok a középszerű magyar gyártók közé, és áralapon kezdek vállalkozni, és a legolcsóbb, kvázi a legolcsóbb leszek, és így tudok eladni. De viszont így profit minden nélkül értéket nem teremtve lépkedek tovább. Úgyhogy én itt abban a pillanatban márkaépítést választottam, és jól döntöttem egyébként, mert ugye az élet az engem igazolt, mert a négy cég, akit felsoroltam, abból kettőt már meg is vásároltam. Úgyhogy jól döntöttem szerintem.
És akkor, ha jól tudom, a kezdet-kezdetén elég tetemes hitelt vett fel, majdnem 2 milliárd forintot fel kellett vennie.
Abszolút, hát nem volt nekem akkor idézőjelben egy fillérem se.
De ilyenkor hát, nem félt kockáztatni? Az egy irgalmatlan nem. Nagy pénz.
Hát ez volt a második, az első az, hogy rendet építek. A második, ott ugye ott volt egy jó döntésem, hogy az első, ugye elkezdtük a márkát építeni, és egy sikeres márkaépítés volt, nagyon keresett lett a termék, és nem tudtam eleget gyártani. Viszont a pénzből nem kezdtem el gépet venni, ez 2004 és 2007 között volt, hanem az összes pénzt marketingre forgattam vissza, a bevétel 10-15%-át visszapörgettem a marketingre, és csak 2007-ben döntöttem úgy, hogy beruházok, és akkor is a világ legjobb töltőberendezését fogom megvásárolni. Az a cég egyébként előttem kelet-európai tulajdonú cégnek még nem adott el gépsort. Az volt a nagy dolog, hogy egy ilyen gépnek a legyártása az 7 hónap. Egy ilyen gépnek az ára akkor, ez az 2000-es évek elején, akkor is 1,5 milliárd forint volt. Ugye plusz a gyárépület. És egy ilyen gépnek a gyártását nem kezdték el anélkül, hogyha valaki 10-20-30% előleget nem fizetett ki a cégnek. És itt az volt a nagy sztori, hogy nekem ezt nem kellett kifizetni. Tehát elhitte, tehát tulajdonképpen nulla önerővel elkezdték nekem gyártani a gépet, mert nagyon fontos volt, hogy ez ősszel volt ez a megállapodás, és a következő szezont nekem nem volt szabad lekéslem. És az alelnök úr az ebbe segített, és egy papírszalvétára írtuk le a megállapodást, ami a mai napig a szerződésnek a melléklete, hogy ő úgy odaadott, tehát kvázi, ha nem is puszira, de majdnem odaadott nekem egy gépet. Tehát mikor én először a bankokkal le tudtam szerződni, addigra ő leigazolta azt, hogy elkezdte a gépet gyártani, és mindenképpen le fogja nekem szállítani. Erre kaptam a bankoktól pénzt egyébként, mert nem kaptam volna rá. És a gép volt a fedezete, és utána jött persze az önerő, a hitel és a leasing.
Nagyon meggyőző lehetett ezek szerint, ha most kivételt tett ez a német úriember. Egyébként sokan le akarták önt annak idején, mondjuk egy közel 2 milliárdos kölcsön esetén lebeszélni arról, hogy miért vág bele, miért kockáztat?
Hát a legemlékezetesebb az volt, amikor akkor bejelentettem a családi ebédnél, hogy akkor én a Krones gépet, ez akkor egy 7-8 millió eurós beruházást elindítok, és tudták a szüleim, meg mindenki, hogy nincs rá pénzem, de én nagyon hittem a márkába, a Szentkirályi brandbe, tehát majdnem szívim. A édesapám odahivatott egy-két régi szakember barátját, hogy beszéljenek le róla, de nem tudtak. Úgyhogy mondtam, hogy ezt hagyjuk szerintem.
El se bizonytalanodott, amikor rutinosabb, nem?
Egy pillanatig sem. Tehát én édesapámmal együtt kezdtem el üzletelni, és nagyon sok jó dolgot csináltunk együtt, de nagyon sok olyan dolgot, amivel nem értettem egyet, abból tanultam. És ez volt az egyik. Ő mindig olcsó, felújított, innen-onnan összeeszkábált gépeket vettünk, és én mindig ez ellen ágáltam, és a végén mindig engem igazolt az élet, hogy utána többe került a leves, mint a hús. Tehát,
de mi diktálta azon önbizalmát? Fiatalon, amikor a szakma nagyja is adott esetben azt mondják, jó, a rutinosabb emberei mondják azt, hogy Levente, jól gondold meg, mert nagyon sokat kockáztatsz. Egy fiatal emberben honnan van meg az a hit, szenvedés, magabiztosság, hogy azt mondja, hogy már pedig nekem igazam lesz?
Na én tudtam, hogy a Szent Király brand az egy iszonyat erős márka, tehát egy kiváló, egy fantasztikus minőségű termék, és egy nagyon erős brandet építettem akkor már. 2007-ben akkor én már majdnem piacvezető voltam. Tehát azt képzelje, hogy ilyen 10-es szorzókkal növeltem az eladásom. Tehát olyan szárnyalásban volt az eladásom, az értékesítésem, a marketingem, hogy azt csak én éreztem egyébként, mert én nem csak termelő szektorban érzem magam erősnek, hanem a marketingben is, és én együtt láttam a csillagoknak az állását, tehát a marketinget, a terméknek a minőségét, a technológiát, tehát ezt a három dolgot. Én láttam, hogy ezt a mind a három lábat én meg tudom erősíteni, akkor engem senki nem tud legyőzni.
Mindjárt beszélünk majd a marketingről, de egy viszont nagyon érdekelne. Ugye egy külső szemlélő számára szerintem az lehetett az első benyomás, hogy mondjuk gonosz megközelítéssel, vagy csúnya szóval élve, ön beült a kézbe. Tehát az édesapjától kapott egy céget. Azt lehet, hogy sokan nem feltételezték, hogy ebben mennyi munka, mennyi innováció és felforgatás volt. Az nagyon bántja, vagy bántotta önt, amikor ezzel szembesült, ilyesfajta vélekedéssel?
Ilyet nekem nem mondtak, annál is inkább, mert ez a cég, amikor én átvettem, ez egy mínusz 500 milliós cég volt. És amikor átvettem, két év múlva 1,8 milliárd volt pluszba. Tehát én átvettem az édesapámtól egy tönkrement vállalatot. Természetesen a vizet, tehát ő volt az ásványvíznek a felfedezője, azt neki köszönhetem egyértelműen. Volt egy víz, de nagyon sok jó víz van Magyarországon meg a világon, de nagyon kevesen tudnak belőle márkát és brendet építeni. És amit visszatérek, hogy nagyon becsültem és tiszteltem édesapámba, hogy a halál 2007-ben vesztettük el. 2004-2005-ben ő már hátralépett, és azt mondta, hogy Levikém, ezt csináld, ez jó. Tehát attól függetlenül, hogy határozott és kitartó ember vagyok, én egy önkritikus ember is vagyok. Tehát amikor én hibázok, vagy amikor nem értek, vagy nem tudok valamit, akkor én azt tudom magamról.
Önnek mekkora az a szűk kontrollcsoport, vagy a szűk kör, amely szólhat, vagy észrevételezheti azt, hogy Levente, itt most hibáztál, itt most a saját fejed után mentél, és ez nem volt feltétlen optimális.
Nem, én mindenkitől, nincs ilyen szűk kör. Én mindenkinek elfogom a véleményét, csak mérlegelem az intrikákat. Az mondjuk azt a kollégáimnál azt megkövetelem, hogy csak akkor mondhat valaki valamiről véleményt, hogyha tudja a megoldást. Hogyha nem tudja, az nekem okoskodás.
Most viszont akkor ugorva még egy picit vissza az időben. Említettük a marketinget. Mindenki kiemeli, hogy az ön sikerének az egyik legfőbb titka tán ez volt. Ön tanulta ezt valaha, bárhol is, hogy mi a jó marketing titka? Mert minthogyha nekem legalábbis úgy tűnik távolról, hogy mindig ösztönösen nyúlt jó megoldások után. De honnan tudta, hogy ezt hogy kell csinálni?
80-as évek eleje. Az első nyugat-európai magyar vállalatot, ami egy görög-magyar vállalat volt, és az édesapám viccelődött is vele mindig, hogy keletebben vannak, mint mi, és mégis nyugat-európai magyar vegyes vállalatról beszélnek. Ő annak volt az ügyvezető igazgató helyettese. És ott neki a közvetlen főnöke egy görög milliárdos volt, egy görög üzletember volt, aki a görög tulajdonosa volt tulajdonképpen ennek az Olympus Kft-nek. És én ott én nagyon sokat, 14 éves koromtól én belecsöppentem, ott találkoztam először a kapitalizmussal.
Tudja nekem mondani, hogy 14 évesen ebben mi tud érdekes és vonzó lenni egy gyereknek? Hát akkor inkább a csajok, a bulizás és a bandázás érdekli, mint sem ez, nem?
Hát nézze, olyan gépek, olyan berendezések voltak, amit hogyha így laikusként azt mondjuk, hogy egy fiút mi érdekel egy Porsche, vagy mi érdekel egy Ferrari. Nagyon tetszik neki. Olyan technológiát lát, most az, hogy egy autó és az egy használati eszköz, vagy egy termelő eszköz, ami ugyanazt a technológiát tudja, mint egy Ferrari, tehát az ugyanolyan lenyűgöző tud lenni. Egy fiatalnak is egyébként. És ledöbbenne ön is, hogyha látná, meg tudná, hogy hány iskola látogatás jön ide mai napig a gyárunkba, iskola kirándulásra, és lenyűgözi őket az, amit itt látnak. A kutak, hogy hogy jön ki a víz, hogy milyen kóracél, orvosi kóracél csöveken megy be a gépekbe, hogy milyen robotgépek. Ugyanolyan robotgépekkel dolgozunk a mi szakmánkban, mint a Mercedes gyár a Mercedesbe. Tehát hihetetlen roboti számítástechnika van ma már a mi iparágunkban is, ami le tudja nyűgözni egy ember.
Ezt én értem, de hogy a marketing részét az ember hogy tanulja meg? Hogy tud ellesni dolgokat, vagy egész egyszerűen a tehetségéből, az ösztöneiből, a zsigereiből fakadóan tudja mindig jó megoldást, azt nem tudom, hogy hogy van.
Nagyon sok dolognak kell összeállni, hogy beszéltem a sportról, a tanulmányokról, a ranglétrákról, amiket végigjártam. Tehát én már ott láttam a dizájnokat, a rendeket. Nagyon, nagyon tetszettek a plakonok, a dobozok. Azokat például gyűjtöttem. Gyerek voltam, akkor például egy dobozos üdítőital, ahhoz hozzájutni, az kuriózum volt. És például a fantás, meg az üdítőitalos fém dobozokat én gyűjtöttem. És a konyhába a gázvezetékre raktuk ki végig, már utána nem fértek el, mert ugye ez csak vagy, hogyha volt valami külföldi ismerős, azt hozott, vagy voltak Magyarországon ilyen dollárboltnak hívták, ott lehetett beszerezni, hogy az ember össze tudott gyűjteni egy kis nyugat-német márkát, vagy silinget.
Jól értem, hogy az egésznek a címkézése, a dizájnja volt az ön számára érdekes, és azt próbált egy kicsit ellesni, vagy optimalizálni?
Nem, az is tetszett már, és egyébként alkotó és művész beállítottságú vagyok, tehát most nem akarom magam, de elég jó rajzolok, és én gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam.
Tulajdonképpen ön is tervezi, vagy ön is rajzolgatta a logóikat?
Hát a Szentkirályi Ásványvíznek a nevét ugye én adtam, és például a Szentkirályi Ásványvízen, amit ma lát dizájnt, és a legelső dizájnokat is mind én rajzoltam, és én terveztem. Például az első koronát, ami a Szentkirályi Ásványvízen volt, azt én rajzoltam. És azután a 10-15 évig az a korona is volt rajta. Hát a mai napig az annak a replikációja van egyébként rajta most is.
Ilyenkor például nincs is olyan marketing stáb, vagy grafikus hadosztály, vagy nem tudom, hogy nevezem, amely meg tudná győzni arról, hogy...
Nincs?
Nincs.
Nincs. Azt én mindig el is mondtam a marketing cégeknek. És bele is futottam egyébként, mert én is azt hittem, hogy a nagyok marketing céget dolgoznak, majd nekem is azzal kell, és mindig ráparagtam. És utána visszamentem mindig a rajzpapírhoz, a saját számítógép grafikusomhoz és a saját fejlesztésekhez, mert gondoljon bele, hogy én együtt nőttem fel ezzel a termékkel. Kiadtam egy marketing cégnek, hogy tervezzünk egy új Szentkirályi terméket. És egy kis számítógép grafikus Budán, a Rózsadombon ült és tervezgetett. És nagyon nem tetszett, amit csinált. És mondom neki, hogy neked te mi a szakmád? Azt mondja, hogy számítógép grafikus, és egyébként meg tudod, hogy a szódavíz és az ásványvíz között mi a különbség? Azt mondta, hogy fogalma nincs. És akkor mondtam a tulajdonos, odaívattam, hogy jó, ezt fejezzétek be. Hagyjuk abba. Tehát ez nem így működik.
Tehát, hogy kell egyfajta érzelmi kötődés a márkához és az egész műfajhoz.
Hát meg tudnia kell, hogy mit tervez, kinek akarja eladni, milyen üzenete van annak a terméknek, és azt nem tudja úgy, hogyha elolvas egy prospektust. Azt úgy tudja, hogyha idejön, megnyitja a kutat, a tenyerébe tartja a vizet, megszagolja, végigmegy a csővezetéket, végigkövet, nézi azt, hogy születik meg egy palack, hogy születik meg a termék, hogyan ez létre ez az egész. És egy marketinges cég nem vett fáradtságot arra, hogy lejöjjenek egy üzemlátogatásra. És amikor én mindig egy-két hónapot vártam ezzel, és amíg ezt nem tették meg, nekem bármit lerakadtak az asztalra, meg főbontottam a szerződést.
A tekintetben például, hogy lehet mindezt világviszonylatban is elhelyezni, szintén a mondók a szakértők, hogy nagyon ügyesen sáfárkodott a lehetőségekkel. Arra lennék elsősorban kíváncsi, mert szerintem a nagy áttörés marketing szempontjából az lehet, hogy Luis Figo, a portugál világsztár reklám arcátétele volt. Ilyenkor ki dönt, hogy dönt arról, hogy ezt a világsztárt, azt a világsztárt egyáltalán elhozhatjuk, ki legyen az, és mindez hogy működjön a gyakorlatban, csak nem ön. Egy személyben.
A marketing sikerünk az annak köszönhet, hogy én döntöttem el mindent. Tehát 2003-ban, amikor elhatároztam, hogy márkát fogok építeni, akkor 2004-ben egy 10 éves storyboardot állítottam föl, hogy ezt a márkát hogy fogom felépíteni. És ennek egy része volt. Tehát az első, a brandépítésemnek az első része az volt, hogy a márkát, a brandet megteremtsem, Én például tudtam azt, hogy az első három évben, amikor nem tud a márka piacvezető lenni, addig semmilyen sztárt nem lehet mellé éleszteni, mert a hangsúlyt elviszi a termékről. Ezt betartottam. Utána jött egy kisebb...
De Baló úr, ezt ő honnan tudta mindenfajta marketing előképzettség nélkül? Különösen úgy, hogy erről okoskodnak nagyon sokan a világban, hogy hogy kell, s miként kell.
Hát ezt például honnan tudtam, hogy például az is egy régi történet, hogy például ez a 14 és 20 éves korom között ugye még nem volt ez a számítógépes világ ennyire erős, tehát nem úgy volt, hogy Google-ba beütünk valamit. Tehát akkor még szépen bementünk a könyvtárba, és a könyvtárban voltak nyugat-európai újságok, amiket lehetett olvasgatni, lapozgatni, és például ott nagy világcégek tulajdonosainak az életét könyvekbe, szaklapokba, újságokba, sőt bulvárlapokat a könyvtárba lehetett találni és olvasni.
És ő bejárt a könyvtárba, hogy ezeknek a sikerüknek a titkát megfejtsen?
Igen, és akkor én például nem arra voltam kíváncsi, hogy ez az Adidas, ebben mennyi pénzt lehet keresni, hanem az, hogy ki volt az a két ember, aki ezt létrehozta, hogy hogy hozta létre, és miért hozta létre. És én nagyon sok világ, nagyon sok nagy márkájának a márkaépítését teljesen képbe raktam.
Egyébként ön úgy érzi, hogy ennyi idő után a magyar társadalom nagy többségének a fejében ilyen tekintetben már eljött a tisztánlátás ideje? Tehát máshogy néznek az ásványvízre, mint korábban?
Mert például is egy nagy misszió volt, hogy 2003-2004-ben, amikor kimentem erre a Aqua Expo-ra, akkor ott az Aqua Expo, amikor volt ez a verseny, utána bejelentették, hogy Evian-ba megalapítják a Vízvilágszövetséget. És a Vízvilágszövetség, hogy mi képviselőn képviseltem először Magyarországot, kimentünk, és például kérdezték, hogy az országokat sorolták fel, hogy honnan milyen képviselők vannak, és például a kelet-európai országoknál mindig a kezét egy nagy világcégnek a képviselője tette föl. Egy ember tette föl 10 országra a kezét. Nem tudták, hogy mi ott vagyunk, úgyhogy mondtuk, hogy most tegyék le, mert most itt vagyunk magyarok, tehát nem tudjuk magunkat képviselni. Ez egy nagy világcégnek, ez is ott döbbenet volt számukra. Ugye ezeknek a világcégeknek annak idején, és ez tényleg nagy sikernek élem meg. A természetes ásványvíz, ami a szabvány szerinti természetes ásványvizek, azok Közép-Európában találhatók, azoknak a 70%-a. Ez az amerikai, ázsiai földrészeken nincs ilyen édességvíz. És a multiknak az volt az érdeke, hogy bagatelizálják ezt a minőségű vizet, és globalizálják. Úgy tudják globalizálni, hogyha tisztított és kezelt vizeket fölrendesítenek, és leterítik vele az egész világot. Ugye itt egy-két multinacionális cégnek volt is próbálkozása annak idején, ami bele is bukott, és elsősorban miattunk. Mert egy kezelt, tisztított víz, az nem érhet föl egy természetes ásványvíz minőségéhez.
Ahogy ön nagyon gazdaggá válik. Nem alakul ki benne egyfajta bizalmatlanság, egyfajta védőpajzs legalábbis, hogy...
Nem.
Nem?
Igen, nem akartak mentani. Az egy nem akartak soha szerintem, vagy nem éreztem, hogy bántam akar bárki is. A másik meg az, hogy van egy másik nagyon jó tulajdonság, ami lehet, hogy örökölt, hogy én akkor kezebb fogok egy emberre, most ez a korona miatt most azt nem lehet meg. De a kezet fogtam mindig egy emberre, és bemutatkozott, én már tudtam, hogy 80%-ban tudtam, hogy kivel állok szembe.
Azt mondja, hogy ez örökölt tulajdonság. Úgy érti, hogy az édesapjától eredeztethető ez? Mert ugye ő egy keménykező, és csak oda akarok kiukadni, hogy...
Nem, a nagypapám. Az édesapám az más volt. Az édesapám az... Tehát a vezetés stílusunk is más volt. Én, hogyha csalódtam egy alkalmazott vagy dolgozóba, én elköszöntem tőle, tehát elváltak az útjaink. Az édesapám az először is kiabált, és utána fegyelmit adott, és 3 fegyelmit is tudott adni egy embernek. Tehát én mondtam, hogy én háborúban nem akarok senkivel dolgozni. Tehát az, amikor én együtt dolgoztam még vele, és bement a céghez, és reszkedtek az emberek.
Annyira féltek tőle?
Igen, azt mondom, hogy én ezt soha nem akarom. Igen, azért ne felejtsük el, hogy egy nyitott gondolkodású ember volt, és igaz, hogy újrakezdési ételből egy magánvállalkozást indított a 80-as évek végén, 90-as évek, de ő akkor is a kommunizmusban szocializálódott, ott lett vezető, ott végezte az egyetemet, tehát ott azért egy ilyen keménykezű vezetési stílus volt, és ami elsősorban egyébként nekem nem tetszett.
Ő soha nem emeli fel a hangját?
Nagyon ritkán emelem föl egyébként, a végsőkig nem emelem föl, de éppen ez azért jó egyébként, amikor viszont felemelem, akkor komolyan veszem.
Tulajdonképpen önöknél, vagy önnél most mindenki mosolyog a munkahelyen, azt akarja mondani, vagy legalábbis a nagy
igen,
többség.
Abszolút.
Igen?
Abszolút. Igen. És sírnak. És amikor nyugdíjban most jó napja egy targoncás, két volt nálunk 20 évig, azt nyugdíjba ment, és sírt, és a nyakamba borult. Úgyhogy én egy évben, főleg az utóbbi időben kétszer-háromszor találkoztam vele.
Ezt akartam mondani, hogy azért olyan nagy a távolság önök között, hogy olyan nagyon szoros emberi kapcsolat nem alakulhatott ki, mégis kötődött önhöz.
Igen, abszolút így van. És amikor vannak a céges rendezvények, akkor is odaülök az asztalukhoz, és én együtt bulizok velük reggelig, és együtt beszélgetünk a régi dolgokról. Édesapánról, mi hogy volt, kikivel volt, hát ugye most már nagyon nagy vállalat lettünk, de még mindig megvan az a régi törzsgárda, akivel az ember tud kapcsolódni.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Egy nagy volumenű üzletember, az honnan nyeri az inspirációját? Ugye a műsor arról szól, hogy itt azért felforgatókkal beszélgetünk. Ott szükségképpen meg kell legyen a megújulásra való vágy, szándék és igény. Az honnan meríti az ember? Hogy kell azt csinálni?
Én egyértelműen a sportba merítem, az e-sportba. Én e-sportoló, és sikeres e-sportoló. Nekem hétről hétre és évről évre bizonyítanom kellett, hogy én vagyok a legjobb abban a sportban, amit csinálok. Vagy arra kellett törekednem, hogy én legyek a legjobb. És ez az érzés, ez megmarad az üzletéletben és az emberben, hogy amit létrehoz, és létrehozott valamit, azzal nem áll meg az élet. Ugyanúgy kell tovább dolgozni, és ugyanúgy kell bizonyítani a magának és a környezetének, hogy létre tud hozni, és bajnok tud lenni abba, amit ő maga is csinál.
Igen, csak ez nem jár azzal a veszélyen, hogy az ember időközönként egyfajta örök elégedetlenséggel, vagy telhetetlenséggel kell, hogy szembenézzen? Szóval nincs megálló, hisz jön az újabb-újabb cél.
De, és erre nagyon oda kell figyelni, és ezt vettem észre magamon egy pár évvel ezelőtt, és ezért is mondtam azt, hogy át kell értékelni a dolgainkat, és ez így van, ez így van. Egy idő után ez akár még boldogtalanná is tehet valakit.
Önnél volt olyan időszak, amikor nem jutott el oda, hogy megveregesse a saját vállát, hogy azt mondja, hogy Levi basszus, azért, szóval jó volt ez azért, ez már nem akármi.
De volt. Abszolút.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Balogh Levente inspiráló és lehengerlő személyisége, azt hiszem, még azokat is felforgató tettekre sarkal, akik maguk sem gondolják, mi mindenre képesek. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.